elég. De ez az én gyilkosságom, Jane. Szórakozni akarok rajta. Marple kisasszony a barátnőjére nézett. Nem hiszed? Kérdezte Bentley-né harciasan. Dehogy nem, Dolly, ha te mondod, válaszolt Marple kisasszony kedvesen. Igen, csak hogy sohasem hiszed el azt, amit az emberek mondanak neked, igaz? Nos, igazad van. Bentley-né hangja hirtelen keserű lett. Nem vagyok én félesző, Jane. Azt hiszed, nem találom ki, hogy mit beszélnek egész Szent Merémjetben? Az egész grófságban? Mindenki azt mondja, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Ha azt a lányt Arthur könyvtárszobájában találták meg, akkor a lány Arthur szeretője volt. Mások, hogy a törvénytelen gyereke, hogy zsarolta Arthurt. Összebeszélnek mindent, ami csak az eszükbe jut. És ez így fog menni. Arthur először nem veszi észre, nem fogja tudni, hogy mi baj van. Olyan drága öreg butus sohasem tudna elképzelni, hogy az emberek ilyesmiket tételezzenek fel róla. Görbén néznek rá, és mellőzni fogják, minden elképzelhető módon. Lassanként észre fogja venni, halálra döbben, és megszakad a szíve. Görcsösen magába fog zárkózni, és hallgatva gyötrődik majd, nap-nap után. Tudom, hogy ez fog történni vele, és ezért jöttem ide, hogy mindent kifürkészek, amit csak lehet. Ezt a gyilkosságot fel kell deríteni. Ha nem sikerül, Arthur élete tönkre megy, és én nem akarom, hogy ez megtörténjék. Nem akarom, nem akarom, nem akarom! Egy pillanat szünet után folytatta. Nem akarom, hogy szegény, drága kisöregem poklokat szenvedjen valamiért, amit nem követett el. Ez az egyetlen ok, amiért Benemútba jöttem, és otthon hagytam őt egyedül. Azért, hogy rájöjjek az igazságra. Tudom, drágám, mondta Marple kisasszony. Én is ezért vagyok itt. Egyik nyugodt szállodaszobában Edward tiszteletteljesen hallgatta a Sir Henry Clittering szavait. Vannak bizonyos kérdések, amelyeket szeretnék magának feltenni, Edward, de azt akarom, hogy először teljesen világosan megértse az én itteni szerepemet. Valamikor a Scotland Yard főnöke voltam, most már visszavonultam a magánéletbe. Amikor ez a tragédia történt, a maga gazdája hivatott. Kérte, vessem be minden tapasztalatomat és tudásomat, hogy kiderítsem az igazságot. Sir Henry születet tartott Edwards szintelen okos szemét a szemben ülő férfira függesztve bólintott. Így van, Sir Henry. Clittering lassan és megfontoltam, folytatta. Minden rendőrségi ügyben szükségszerűen van egy csomó információ, amit az emberek elhallgatnak. Több okból kifolyólag hallgatják el őket. Talán a családi kapcsolataikat érintik. Esetleg úgy találják, hogy semmi közük sincs az ügyhöz, vagy kínos lehet az érdekelt felekre nézve. Így van, sir, mondta Edwards. Úgy gondolom, Edwards, hogy maga tisztában van az ügy főbb részleteivel. A halott lány rövidesen Jefferson úr fogadott gyereke lett volna. Két embernek volt indítéka arra, hogy ez ne történjék meg. Ez a két ember Gaskell úr és Jefferson asszony. Az inas szeme egy pillanatra felvillant. Szabad megkérdeznem, hogy gyanúsítják-e őket, uram? Nem fenyegeti őket a letartóztatás veszélye, ha erre gondol, de a rendőrség őket is gyanúsítottak közé számítja, és mindaddig ezt teszi, amíg az ügy nincs felderítve. Nagyon kínos helyzet számukra, uram. Nagyon kínos. Ahhoz, hogy kiderítsük az igazságot, az ügy valamennyi tényezőjét ismerni kell. Sok függ. Soknak kell függenie attól, hogyan reagál Jefferson úr és családja szavakban, mozdulatokban. Mit éreztek, hogyan viselkedtek, amikor megtudták a dolgot? Bizalmas információt kérek magától, Edwards. Olyan információt, amellyel minden valószínűség szerint csak maga szolgálhat. Maga ismeri a gazdája hangulatait. Megfigyelésükből valószínűleg az okaira is tud következtetni. Nem mint rendőr kérem ezt magától, hanem mint Jefferson úr barátja. Ez azt jelenti, hogyha bármi, amit maga nekem elmond, az én megítélésem szerint nem fontos az üggyel kapcsolatban, nem fogom továbbadni a rendőrségnek. Elhallgatott. Edwards nyugodtan válaszolt. Értem, uram. Azt kívánja, hogy teljes nyíltsággal beszéljek, olyan dolgokat mondjak el, amiket rendes körülmények között nem volna szabad elmondanom, és amelyeket, elnézést uram, önnek álmában sem jutna eszébe meghallgatni. Maga nagyon értelmes, Edwards, mondta Sir Harry, pontosan erre gondolok. Edwards néhány rövid percig hallgatott, aztán beszélni kezdett. Természetesen elég jól ismerem Jefferson urat. Már jó néhány éve vagyok nála. És látom a rossz pillanataiban is, nem csak a jóban. Néha feltettem magamnak a kérdést, uram, jó-e az valakinek, ha úgy harcol a sors ellen, ahogyan Jefferson úr? Nagy árat fizető ezért. Ha néha elengedte volna magát, ha boldogtalan, magányos öregember lenne végeredményben, talán jobb volna neki, de ez túl büszke. Harcolva kell meghalni, ez a jelszava. De ez a fajta élet, Sir Henry, nagy idegfeszültséggel jár. Jefferson úr hallatlanul kiegyensúlyozottnak, derűsnek látszik. Én már láttam olyan vad dürohamokban, amikor a szenvedélytől alig tudott beszélni. És a legjobban az háborítja fel, uram, ha becsapják. Van valami különleges oka, hogy ezt mondja, Edwards? Igen, uram, van. Ön azt kívánta tőlem, hogy teljesen őszintén beszéljek. Igen. Hát akkor, Sir Harry, az én véleményem szerint a kisasszony, akit Jefferson úr annyira szívébe fogadott, nem érdemelt ezt meg. Hogy egészen durván kimondjam, közönséges kis jószág volt. Egy krajcárnyit sem törődött Jefferson úrral, csak megjátszotta a szeretetet és a hálát. Nem azt mondom, hogy ő gonosz lett volna, de távolról sem volt az, akinek Jefferson úr elképzelte. Furcsáltam, mert Jefferson úr jó szemű ember, és ritkán téved az emberek megítélésében. Nehéz becsapni. De egy férfi gyakran veszíti el az ítélő képességét, a fiatal nőről van szó. Látja, a fiatal Jefferson asszony is, akinek a szeretetére a gazdám mindig nagyon számított, megváltozott ezen a nyáron. Jefferson úr észrevette, és nagyon fájt neki. A hölgyet mindig nagyon szerette. Markurat soha se kedvelte különösebben. És mégis állandóan maga mellett tartotta, vetette közbe Sir Henry. Igen, de ez Rosamund kisasszony miatt volt. Ő volt Jefferson úr szemefénye, imádta. Markur Rosamund kisasszony férje volt. Mindig így gondolt rá a gazdám. És ha tegyük fel, Markur megint megnősült volna, Jefferson úr dühös lett volna, uram. Sir Henry a szemöldökét ráncolta. Dühös? Nem mutatta volna, de haragudna. És ha Jeffersonné ment volna újra férhez, az sem tetszett volna Jefferson úrnak, uram. Kérem, folytassa, Edwards. Azt mondottam, uram, hogy Jefferson úr belehabarodott abba a fiatal nőbe, megtörtént ilyesmi más urakkal is, akiknél szolgáltam. Úgy keríti ez az érzés hatalmába őket, mint valami betegség. Védeni és óvni akarják azt a lányt, elárasztani jó téteményekkel, és 10 eset közül 9-ben. A lánynak nagyon is megvan a magához való esze, és meg tudja ragadni a kínálkozó nagy lehetőséget. Szóval maga azt hiszi, hogy Rabbi Keane terszerűen hálózta be Jefferson urat. Sir Henry, az a lány a fiatalságánál fogva teljesen tapasztalatlan, de megvoltak benne egy számító nő összes adottságai, ha egyszer úgy Isten igazából lendületbe jött. Még 5 év, és elsőrendű szakértője lett volna a játéknak. Örülök, hogy elmondta nekem a véleményét a lányról, mondta Sir Henry. Ez igen értékes. Na már most, emlékszik olyan alkalomra, amikor Jefferson úr és családja megvitatták volna ezt az ügyet? Nagyon kevés vita volt, uram. Jefferson úr bejelentette, hogy mit határozott, és elhárított minden tiltakozást. Azaz, elhallgattatta Mark urat, aki kissé szókimondó. Jefferson asszony nem sokat mondott. Nagyon csendes modorú hölgy, csak arra kérte, ne siessen el semmit. Sir Henry bólintott. És mi történt még? Hogyan viselkedett a lány? Azt mondhatnám, Sir Henry, hogy élvezte a diadalát. Válaszolt az inas nyilvánvaló undorral. Azt mondja, hogy élvezte a diadalt. Nem volt magának oka Edwards azt hinni, hogy gondolkodott valami Edwardsnak megfelelő fogalmazáson, hogy a lány érzelmei másutt voltak lekötve? Jefferson úr nem feleségül akarta venni a lányt, uram, örökbe akarta fogadni. Akkor hagyja ki a kérdésből a másutt szót, és válaszoljon úgy a kérdésre. Az inas lassan mondta. Volt egy kis incidens, uram, amelynek véletlenül tanúja voltam. Csak hogyan? Valószínűleg nincsen benne semmi, uram, mindössze annyi történt, hogy egy nap a kisasszony kinyitotta a retiküljét, és egy kis fénykép esett ki belőle. Jefferson úr azonnal utána kapott, és megkérdezte. Nicsak, kis cica, hát ez meg ki? A fényképen, uram, egy fiatalember volt, sötét bőrű, meglehetősen ápolatlan hajú fiatalember félrecsúszott nyakkendővel. Kín kisasszony úgy tett, mint akinek sejtelme sincs róla, kit ábrázol a kép. Fogalmam sincs róla, Jeffy mondta, fogalmam sincsen róla, ki ez. Azt se tudom, hogyan került a táskámba. Én nem tettem bele. Na de Jefferson úr nem volt ostoba, ez a történet így nem elégítette ki. Haragosnak látszott, összehúzta a szemöldökét, és elég gorombán mondta. Na-na, kis cica, tudod te jól, hogy ki ez a fiú? A lány gyorsan taktikát változtatott, úgy tett, mint aki megrémült. Azt mondta, persze most ismerek rá, néha ide jár, és már táncoltam veled, a nevét nem tudom. Ez az ostoba szamár biztosan bedugta a fényképét egyik nap a táskámba. Ezek a fiúk olyan buták tudnak lenni. Rázta a fejét, és vihogott, ezzel a dolog el volt intézve. De azért ez nem valami elfogadható történet, ugye, uram? Nem is hiszem, hogy Jefferson úr elhitte volna. Egyszer-kétszer élesen pillantott a lányra ezután, az epizód után, és néha, ha Kín kisasszony elment valahová, utólag megkérdezte, hogy hol járt. Látta maga már itt a szálloda környékén azt a fiatalembert, akit a fénykép ábrázolt? Kérdezte Sir Henry. Nem, uram, persze én ritkán vagyok lenn a nyilvános termekben. Sir Henry bólintott. Még néhány kérdést tett fel, de Edwards nem tudott többet mondani. A Delmouthi rendőrkapitányságon Harper főfelügyelő Jesse Davist, Florence Malt, Beatrice Henriket, Mary Priest és Lillian Ridgway-t kérdezte ki. Nagyjából azonos korú kislányok voltak, kevés műveltségi különbséggel. Volt köztük vidéki nemes család gyermeke, farmer gyerekek és kereskedő lánya. Mindnyájan egyformán mondták el a történetet, Pamela Reeves pontosan ugyanúgy viselkedett, mint máskor, egyiküknek sem mondott mást, mint hogy elmegy a Woolworths áruházba, és majd egy későbbi busszal megy haza. Harper főfelügyelő irodájának sarkába idősebb hölgy üldögélt, a lányok alig vették észre. És ha észrevették, talán találgatták, hogy ki lehet. Az bizonyos, hogy nem rendőrnő. Valószínűleg azt képzelték, hogy tanú, mint ők maguk, akit majd ki fognak hallgatni. A legutolsó kislány kihallgattását is befejezték, Harper főfelügyelő megtörölte a homlokát, és megfordult, hogy Marple kisasszonyra nézzen. Pillantása kérdő volt, de nem bizakodó. Marple kisasszony azonban maga biztosan mondta. Florence Mallal szeretnék beszélni. A főfelügyelő felhúzta a szemöldökét, de bólintott és megnyomta a csengőt. Egy rendőr lépett be. Florence Malt, kérem, mondta Harper. A rendőr visszakísérte a kislányt a szobába. Florence jómódú farmer lánya volt. Magas kislány, szőkehajú, szeszélyes, szájú és rémült, barna szemű. Kezei tördelde és idegesnek látszott. Harper főfelügyelő Mápek is asszonyra pillantott, aki bólintott. A főfelügyelő felállt. Ez a hölgy szeretne neked néhány kérdést feltenni. Ezzel kiment és becsukta maga mögött az ajtót. Florence zavartan nézett Mápek kisasszonyra. Szerintem most éppen olyan volt, mint az édesapja valamelyik bociáé. Ülj le, Florence, mondta Mápek kisasszony. Florence mal engedelmesen leült. Anélkül, hogy tudta volna, hirtelen otthonosabbnak érezte magát, zavara elmúlt. A rendőrkapitányság idegen és ijesztő légkörének helyébe valami számára sokkal megszokottabb lépett valaki olyannak parancsoló hangja, akinek joga van ahhoz, hogy parancsolgasson. Ugye tudod, Florence, kezdte Mápl kisasszony, mennyire fontos az, hogy mindent tudjunk arról, mit tett szegény Pamela a halála napján. Florence azt mondta, hogy tudja. És én meg vagyok győződve arról, hogy te minden tőled telhetőt el akarsz követni, hogy segítsél. Igaz? Florence szeme ilyet volt, amikor azt mondta, hogy természetesen bármilyen felvilágosítás elhallgatása nagyon súlyosan ütközik a törvénybe, mondta Marple kisasszony. A kislány idegesen tördelte ölébe összekulcsolt ujjait, néhányszor keserveset nyelt. Enyhítő körülmény, folytatta Marple kisasszony, hogy természetesen megijedtél attól, hogy kapcsolatba kerültél a rendőrséggel. Attól is félsz, hogy kikapsz, mert az előbb nem beszéltél. Valószínűleg attól is félsz, hogy összeszídnak, amiért nem tartottad akkor vissza a Pamelát. De bátor kislánynak kell lenned, és el kell mondani mindent, ami a lelkiismeretedet nyomja. Ha most nem vagy hajlandó őszintén feltárni mindazt, amit tudsz, akkor abból igazán nagyon nagy baj lehet. Nagyon komoly. Törvényellenes dolog, és tudod, hogy azért még börtönbe is kerülhetsz. Én nem... Mápl kisasszony élesen rászólt a gyerekre. Elég volt a kertelésből, Florence. Most azonnal elmondasz mindent. Pamela nem a Woolworths áruházba ment, ugye? Florence száraz nyelvvel nyolta meg az ajkát, és könyörögve nézett Mápl kisasszonyra. Pontosan, mint egy állat, amikor a vágóhídra vonszolják. Valami filmmel kapcsolatos dolog volt, ugye? Kérdezte Marple kisasszony. Meghökkent tisztelet és végtelen megkönnyebbülés váltakozott Florence arcán. Gátlásai feloldódtak. Ó, igen, nyögte. Gondoltam, mondta Marple kisasszony. Most légy szíves az összes részleteket elmondani. A szavak vízesésként törtek elő Florence-ból. Ó, olyan borzalmasan izgatott vagyok, azóta állandóan. Tetszik tudni, megígértem Pamnek, hogy soha senkinek sem fogom elmondani. És azután, amikor megtalálták abban az autóban, egészen szénné égve, az olyan szörnyű volt, és úgy éreztem, belehalok. Úgy éreztem, hogy én tehetek róla, vissza kellett volna tartanom, de én soha egy pillanatig nem gondoltam, hogy valami baj származhat az egészből, és azután, amikor megkérdezték tőlem, hogy Pam, aznap teljesen olyan voltam, mint szokott lenni, kimondtam azt, hogy igen, mielőtt észbe kaptam volna, és mivel akkor nem mondtam semmit, nem tudtam, hogyan mondhatnék el később bármit is, és azután én valóban nem is tudtam semmit, csak amit Pam elmondott nekem.
És mit mondott el Pam neked?
Akkor történt, amikor a fasoron át a buszhoz mentünk, ami a gyűlésre vitt bennünket. Pam megkérdezte tőlem, tudok-e titkot tartani, azt feleltem, hogy igen, és erre megesketett, hogy senkinek se fogom elmondani a gyűlés után, de nem útba megy, ahol próbafelvételt fognak róla csinálni. Megismerkedett egy film producerrel, aki éppen most jött vissza Hollywoodból. Egy bizonyos típusú lányt keresett, és azt mondta, hogy Pam pontosan olyan, amire neki szüksége van. Figyelmeztette azonban, hogy ezt ne vegye készpénznek. Nem lehet biztosat mondani mindaddig, mondta neki, amíg ki nem próbálják, hogyan fényképezhető valaki. Lehet, hogy egyáltalán nem felel meg.
Olyan Bernerszerű szerepről volna szó, mondta. Egészen fiatal lányra lenne szükség. Iskolás lányra, aki szerepet cserél egy revű színésznővel, és csodálatos karriert fut be. Pam gyakran fellépett iskolai színelőadásokon, és mindig remek volt. A férfi azt mondta, látja, hogy Pamnek vannak színészi képességei, de persze komoly kiképzésre volna szüksége. Nem lenne fenékig tejfel az egész, mondta neki, komoly munkáról lenne szó. Gondolja Pam, hogy végig tudná-e csinálni. Franz Mal megállt, hogy lélegzetet vegyen, Marple kisasszonyt a rosszul lét kerülgette. Amikor hallotta, hogy milyen dörzsölten használták fel a gicses regény és filmtörténetet. Mint a legtöbb kislánynak, biztosan Pamela Reevesnek is megtiltották, hogy idegenekkel szóba álljon, de a film csillogása minden óvatosságot elfelejtetett vele. Az a férfi roppant tárgyilagos és üzletszerű volt, folytatta Florence. Azt mondta, hogy amennyiben sikerül a próbafelvétel, szerződést fog neki felajánlani, és mivel Pam fiatal és tapasztalatlan, nézesse majd meg egy jogásszal, mielőtt aláírja. De meglátja, minden rendben lesz, mondta neki. Azt is kérdezte, nem lesznek-e nehézségei a szüleivel. Pamela azt mondta, hogy valószínűleg igen, mire a férfi úgy vélekedett, hogy mindig nehézségek vannak, ha valaki olyan fiatal, mint maga. De azt hiszem, ha elmagyarázzuk nekik, hogy ez olyan lehetőség, amilyen millió közül egy lánynak adódik, akkor nem fognak nehézségeket támasztani. Hozzátette azonban, hogy nincs értelme a dolognak ezzel a részével foglalkozni mindaddig, amíg nem ismerik a próbafelvétel eredményét. Pam, ne keseredjék el, ha nem sikerülne. Mesél neki Hollywoodról és Vivian Lyre-ról, hogyan hódította meg egy csapásra Londont, és hogyan történnek ezek a szenzációs kiugrások. Ő maga azért jött vissza Hollywoodból, hogy a Lemuel stúdióban dolgozzék, és egy kis lendületet vigyen az angol filmgyártásba. Marple kisasszony bólintott. Florence folytatta. Így azután mindent megbeszéltek. Pam menjen el a cserkészülés után Dremútba, találkozik vele a szállodájába, és akkor majd elviszi magával a stúdióba. Van egy kis stúdiójuk Dremútba. Próbafelvételekhez. Megcsinálják a próbafelvételt, és még elérheti a buszt, hogy hazamenjen. Otthon mondja azt, hogy bevásárolni megy, és majd néhány nap múlva értesítést kap az eredményről. Ha kedvező, akkor Halmstetter úr, a főnök, elmegy hozzájuk, hogy beszéljen a szüleivel. Persze, ez csodálatosan hangzott. Egészen belezöldültem az irigységbe. Pam minden idegeskedés nélkül ülte végig a gyűlést. Mindig is plépofának hívtuk. Azután, amikor azt mondta, hogy Dönemútba megy, a Woolworths áruházba, csak oda kacsintott rám. Láttam, ahogy elindult a gyalogösvényen. Florence sírni kezdett. Vissza kellett volna tartanom. Tudnom kellett volna, hogy egy ilyen dolog nem lehet igaz. Szólnom kellett volna valakinek. Ó, Istenem, bár meghalnék. Anna, simogatta meg Marple kisasszony az okogó kislány vállát. Nyugodj meg. Senki sem fog neked szemrehányást tenni, Florence. Jól tetted, hogy mindent elmondtál nekem. Néhány percig csak azzal foglalkozott, hogy a kétségbe esett gyereket megnyugtassa. 5 perccel később elmondta az egész történetet Harper főfelügyelőnek, aki nagyon elkomorodott. A ravasz ördög. Hát majd én befitek neki. Ez persze teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat. Hát igen. Harper ollalos pillantást vetett az öreg hölgyre. Magát nem lepi meg? Én ilyesmit vártam, mondta a Marple kisasszony. Harper főfelügyelő kíváncsi volt. Miért választotta ki éppen ezt a kislányt? Mindegyik halálra rémültnek látszott, és amennyire én láttam, semmiféle különbség sem volt a viselkedésükben. Marple kisasszony barátságosan felelte. Magának nem volt annyi tapasztalata hazudós fiatal lányokkal, mint nekem. Florence, ha emlékszik rá, nagyon egyenesen nézett szembe magával, nagyon mereven állt, és éppen úgy topogott a lábával, mint a többiek. De maga nem figyelte, amikor kiment az ajtón. Én akkor azonnal tudtam, hogy ennek a gyereknek van valami eltitkolni valója. Csak nem mindig túl korán engedik el magukat. Ilyen volt Janet, az én kiszolgálom is. Teljesen meggyőzően magyarázta el, hogy az egér megette a kalács végét, és azután elárulta magát, mert elvigyorodott,
amikor kiment a szobából. Nagyon hálás vagyok önnek, mondta Harper, elgondolkozva tette hozzá. Lenville Studiók, ugye? Márpa kisasszony nem válaszolt, felállt. Sajnos, mondta, sietnem kell. Örülök, hogy segítségére lehettem. Visszamegy a szállodába? Igen, csomagolni. Haza kell mennem Szent Mary Meadbe, mihelyt lehet. Rengeteg dolgom van otthon. Márpa kisasszony kilépett szalonjának francia ablakán, végig tipegett, gyönyörűen rendbe tartott kerti ösvényén kiment a kertkapun, bement a paplak kertjének, kapuján átment a paplak kertjéné, és oda ment a szalonablakhoz, majd halkan bekopogott az üvegen. A tisztelendő a vasárnapi beszédén dolgozott, de csinos fiatal felesége a kandalló előtti szőnyegen csúszkáló kisfiának ügyeskedését csodálta. Bejöhetek, Griselda? Jöjjön csak, Márpa kisasszony. Nézze Davidet! Olyan dühös, mert csak hátra felé tud mászni. El szeretne érni valamit, és minél jobban igyekszik, annál hátrább kerül bele a szenes ládába. Nagyon aranyos a kisfia, Griselda. Ugye elég jó képű, kérdezte a fiatal anya, és igyekezett közömbösnek látszani. Persze én nem sokat nyüglődöm vele. Minden könyv azt mondja, hogy a gyereket amennyire csak lehet békén kell hagyni. Nagyon bölcs vagy, drágám, mondta Márpa kisasszony. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, rendeze most az egyházközség valami különleges gyűjtést? Apa felesége csodálkozva bámult az öreg hölgyre. Ó, most éppen rengeteg célra gyűjtünk, mondta vidáman, az ujjain számolva sorolta fel. Itt a templom hajó restaurálási alap, a Szent Egyed misszió, a jövő szerdai jótékonysági bazárunk, azután a leányanyák, azután a cserkészfiúk táborozása, azután a hímzőnők céhe, és még itt a püspök felhívása, hogy adakozzunk a mélytengeri halászok javára. Bármelyik megteszi, mondta Márpa kisasszony. Gondoltam, csinálok egy kis körutat egy gyűjtőívvel. Tudod, ha te is felhatalmazol rá. Mesterkedik valamiben? Gondolom, igen. Persze, hogy felhatalmazom. Mondjuk legyen a jótékonysági bazár. Olyan remek lenne valami igazi pénzhez jutni. A sok szörnyű stanicli és mulatságos toltörlő és nyomasztó gyerekholmi és babaformájú összehajtogatott portörlő helyett. Gondolom, folytatta Griselda, miközben vendégét az ablakhoz kísérte, nem akarja elmesélni nekem, miről van szó, ugye? Majd máskor, drágám, mondta Márpa kisasszony, és elsietett. A fiatal mama sóhajtva tért vissza a kandalló előtti szőnyekhez, és úgy vitte át a gyakorlatba az elvet, hogy a gyereket szigorúan magára kell hagyni, hogy háromszor hasba bökte a kisfiát. Az belekapaszkodott a hajába, és örömteljes rikkantásokkal cibálta. Azután egymás hegyén álltán emperektek a szőnyegen mindaddig, míg a szolgáló ki nem nyitotta az ajtót, és be nem jelentette az egyházközség legtekintélyesebb tagját, aki nem szerette a kisgyerekeket. A nagysága itt benn van. Mire Griselda feltápászkodott, és igyekezett méltóságteljesnek látszani, ahogyan egy pap feleségéhez illik. Márpa kisasszony szorongatta a kis fekete könyvet, amelybe ceruzával voltak beírva az adományok, és sietve haladt végig a falu főutcáján egészen a keresztútig. Itt balra fordult, elment a kék vaddisznó előtt, és tovább, Chatsworthig, másképpen a Booker úr újházáig. Befordult a kapunk, felsétált a bejárathoz, és fürgén bekopogott rajta. A Dina Lee nevű fiatal szőke nő nyitott ajtót. Kevésbé gondosan volt kikészítve, mint általában, és, hogy hívek legyünk az igazsághoz, elég maszatosnak látszott. Szürke nadrágot és maragdszínű pulóvert viselt. Jó reggelt, mondta Márpa kisasszony élénken és vidáman. Bejöhetek egy percre? Beszél közben mindjárt előre is nyomult, úgyhogy Dinelinek akit a látogatás kicsi meghökkentett, nem maradt ideje dönteni. Nagyon köszönöm, mondta Mápl kisasszony barátságosan mosolyogva, miközben kicsi finomkodva elhelyezkedett egy antik bambuszszéken. Milyen meleg van az évszakhoz képest, ugye? Folytatta még mindig kedélyesen.
Igen, meglehetősen, mondta a légkisasszony, nem tudta, hogyan is viselkedjék ebben a helyzetben. Kinyitotta egy dobozt, és oda kínálta a vendégnek. Rágyújt.
Nagyon köszönöm, de nem dohányzom. Csak benéztem, hogy megérdeklődjem, számíthatnánk-e a segítségére a jövő héten a jótékonysági bazárunkon.
Jótékonysági bazár, mondta Dinelli, mintha egy idegen nyelven mondott szöveget ismételne.
A parókián, mondta Mápl kisasszony, jövő szerdán.
Ó, Lee kisasszony szája tátva maradt. Attól tartok, nem tudnék.
Egy kis adományt sem, mondjuk egy fél koronát. Mápl kisasszony előhúzta a kis könyvét.
Hát, azt igen.
Azt feltétlenül megtehetem. A lány megkönnyebbültnek látszott, és kotorászni kezdett a retiküljében. Mápl kisasszony fürkésen nézett körül a szobában.
Látom, nincsen szőnyegük a kandalló előtt, mondta.
Dinelli megfordult és rámerett. Észre kellett vennie, milyen élesen vizsgálgatja őt az öreg hölgy, de semmilyen más érzés nem keltett benne, mint enyhe bosszankodás.
Mápl kisasszony észrevette.
Tudja, ez meglehetősen veszélyes, mondta. A szikrák kipattannak, és kiégetik a nagy szőnyeget.
Furcsa vénlány, gondolta Dina.
De elég barátságosan, bár kisé bizonytalanul felett. Szokott itt valami szőnyegféle lenni, nem is tudom, hogy hová lett.
Gondolom, mondta Mápl kisasszony, az a bolyhos gyapjas fajta volt, ugye?
Birka, mondta Dina.
Legalábbis úgy nézett ki.
Most már szórakozott. Micsoda excentrikus öreg lány.
Oda nyújtotta a fél koronát.
Tessék, mondta.
Ó, nagyon köszönöm, kedvesem. Mápl kisasszony átvette a pénzt, és kinyitotta a könyvecskét.
Milyen nevet írjak be?
Dina pillantása hirtelen kemény lett és megvető.
Vén macska, aki mindenbe beleveti az orrát, gondolta. Ezért jött tulajdonképpen valami kis botrányt kiszimatolni. Tisztán és kedélyes grimasszal mondta. Dina Lee.
Mápl kisasszony álhatatosan nézett rá. Ez nem de Basil Blake háza.
Igen, és én Dina Lee vagyok. A lány hangja kihívóan csengett, hátravetette a fejét, a szeme szikrázott.
Mápl kisasszony